Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A magyar kormány iskolát, óvodát, rendelőintézetet, okmányirodát, illetve szolgáltatóközpontot épített újjá Kijev környékén, jelentette be a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára a közösségi oldalán. Magyar Levente a háború kitörése óta negyedszer járt Kijevben. Hangsúlyozta, Magyarország fegyverrel nem támogatja Ukrajnát, mi azt a fajta emberközeli segítséget szeretnénk megadni napi szinten a nélkülözőknek, amelyekkel életeket tudunk jobbá tenni, fogalmazott. Sokkal könnyebben boldogulna Magyarország, ha Németország sikeres lenne, jelentette ki Orbán Viktor a német AfD párt társelnökével közös budapesti tájékoztatóján. A brüsszeli gazdaságpolitikával nem lehet Európát növekedési pályára állítani, a Green Deal pedig halott, fogalmazott a miniszterelnök, hozzátéve, hogy zöld átállásra szükség van, de a jelenlegi tervek tönkreteszik a gazdaságot. Az atomenergia negatív diszkriminációját meg kell szüntetni, és az oroszországi szankciókat is, vélekedett a kormányfő. Alice Weidel, az Alternatíva Németországért párt társelnöke azt mondta, az energetika politikai fordulattal Angela Merkel korábbi kancellár tönkretette az országot, és ahogyan mi, ők sem akarnak illegális bevándorlókat. Orbán Viktor itt kérdése válaszolva elmondta, a migráció kapcsán kis hián tönkretette Németország Magyarországot. Felhívta a figyelmet arra, hogy Brüsszelből most azért büntetnek minket napi 1 millió euróra, mert nem engedtük be a migránsokat. A magyar miniszterelnök arról is beszélt, hogy Donald Trump amerikai elnök 6 ügyben megváltoztatja a világot. Más lesz a gondolkozás a migráció, a háború, a zöld gazdaság, a kereszténység ügyében, a család kigúnyulása is véget ért, és a szabad beszéd tekintetében is előrelépés történt, fejtette ki. Az Európai Unió végrehajtó testülete, az Európai Bizottság közölte, újabb kötelezettségszegési eljárást indítottak Magyarország ellen, mert a közbeszerzésre vonatkozó nemzeti szabályok nem felelnek meg az uniós jognak. Emellett a bizottság keresetet is indított az Unió bíróságán Magyarország és 6 másik ország ellen a nem teljesítő hitelekről szóló uniós irányelv átültetésének elmulasztása miatt. Idén ősszel megindul a sorozatgyártás a BMW debreceni gyárában, ami hatalmas lökést ad a magyar gazdaságnak, jelentette be a külgazdaság és külügyminiszter a vállalat vezetőivel folytatott egyeztetését követően. Szijjártó Péter ismertetése szerint egy tisztán elektromos platformra épülő modell készítése kezdődik el. A Gondosóra nemzeti ügy, jelentette ki Nyitrai Zsolt a Gondosóra program és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara közötti együttműködés alkalmából. A miniszterelnöki megbízott emlékeztetett, a szolgáltatás minden 65 év feletti számára ingyenes és egész Európában egyedülálló. Eddig több mint 750 ezeren regisztráltak, az úra már több mint 40 ezer életet mentett meg. Az MKIK több mint 900 ezeres tagsága körében népszerűsíti a szolgáltatást. Gyorsabban lehet örökbeadni a kórházakban hagyott csecsemőket, hívta fel a figyelmet a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Tavaly a második fél évben 59 érintett gyermeket nyilvánítottak örökbefogadhatónak az új jogszabály alapján, közülük 22 örökbefogadási eljárása már lezárult. A magyar kormány és az ENSZ élelmezési és mezőgazdasági szervezete közel 20 éves eredményes közös munkájának új alapokra helyezéséről és további erősítéséről tárgyalt a FAO főigazgató helyettese Mauricio Martina és Ökrös Oszkár helyettes államtitkár, közölt az Agrárminisztérium az MT-vel. Magyarország székhelyet biztosít a FAO európai és közép-ázsiai regionális hivatala, valamint közös szolgáltató központja számára, ösztöndíjat adományoz fejlődő országokból érkező hallgatók részére, és számos az európai és közép-ázsiai régióban megvalósított fejlesztési projekt finanszírozásában vesz részt hazánk. Végül az időjárásról, borult lesz az ég, többfelé fordulhat elő havazás, hószálingózás, a középső vármegyékben únos eső sem kizárt, a hőmérséklet a reggeli órákban -2, napközben 0 fok körül alakul, híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Szerdai műsorunk tartalmából. Ferenc pápa katekézise az általános kihallgatáson. Őrizzük meg mindazt, amit Isten ránk bízott. A pápa köszöntötte a gyulafehérvári híveket és felhívást intézett a békéért. Ferenc pápa levele az Egyesült Államok püspökeihez. Rendelkezés Kalkuttai Szent Teréz szűz ünnepének felvételéről a római kalendáriumba.
Ferenc pápa szerdai katekézise. Őrizzük meg mindazt, amit Isten ránk bízott. Jézus születése és a pásztorok látogatása. Ezzel a témával folytatta Jézus gyermekség történetéről szóló katekézis sorozatát a pápa. A szerdai audiencián hőrkurutja miatt tanítását Pierluigi Giroli atya, az államtitkárság munkatársa olvasta föl.
Nel nostro percorso giubilare di catechesi su Gesù, che è la nostra speranza, oggi ci soffermiamo sull'avvenimento della sua nascita a Betlehem.
Jézus Krisztus a mi reménységünk. Az üdvözítő betlehemi születéséről szóló elmélkedésében a pápa arra szólított, hogy a pásztorokhoz hasonlóan nyissuk meg szívünket a csodálatra és az Isten iránti dicséretre. Isten fia belép a történelembe, utitársunká válik, és még az anyamében megkezdi utazását. Lukács evangélista elbeszéli nekünk, hogy Mária a fogantatás után Názáretből rögtön elment Zakariás és Erzsébet házába. Aztán már előre haladott várandósként Názáretből Betlehembe ment a népszámlálásra. Mária és József kénytelenek elmenni Dávid király városába, ahol József született. Az olyannyira várt messiás, a magasságos Isten fia hagyja magát megszámlálni, vagyis följegyezni, mint bármelyik polgár. Aláveti magát egy császár Augustus rendeletének, aki azt gondolja, hogy az egész föld ura. Lukács Jézus születését egy pontosan meghatározható időre teszi, egy pontosan behatárolt földrajzi környezetbe, és így az egyetemes és a konkrét kölcsönösen találkozik egymással. Isten, aki eljön a történelembe, nem fordítja ki sarkaiból a világot, hanem belülről akarja megvilágítani és újra teremteni azt. Betlehem azt jelenti, hogy a kenyér háza. Itt születik meg Jézus, az égből alászállott kenyér, hogy elvegye a világ éhségét. Gábor arkangyal a nagyság jegyében adta hírül a messiás születését. Nagy lesz ő, és a magasságbeli fiának fogják hívni. Az Úristen nekiadja atyának, Dávidnak trónját, és uralkodni fog Jákob házán örökké, s országának nem lesz vége. Mindazonáltal Jézus egy király számára teljesen szokatlan világba érkezik. Történt pedig, hogy amíg ott voltak, eljött szülésének ideje, és megszülte elsőszülött fiát. Bepójálta és a jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely. Isten fia nem királyi palotába születik, hanem a ház mögötti részen, ahol az állatokat tartották. Lukács ezzel megmutatja nekünk, hogy Isten nem hangzatos szólamokkal jön el a világba, nem csap lármát, hanem alázatosan kezdi meg utazását. És kik ennek az eseménynek az első tanúi? Néhány pásztor. Tanulatlan, az állatokkal való folytonos érintkezés miatt rosszagú emberek, akik a társadalom peremén élnek. És mégis azt a mesterséget űzik, amellyel Isten megmutatja magát népének. Isten őket választja ki arra, hogy elsőként megkapják a történelem legszebb hírét. Az angyal pedig ezt mondta a pásztoroknak: ne féljetek, mert íme hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz. Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában. A jel pedig ez lesz számotokra: találtok egy kisgyermeket, aki bepójálva fekszik a jászolban. A helyszín, ahová el kellett menni, hogy találkozzanak a messiással, egy jászol. Megtörtént ugyanis, hogy nagy várakozás után nem volt hely az üdvözítőnek, akiért minden teremtetett. A pásztorok így megértik, hogy egy nagyon szerény helyen, amit az állatoknak tartanak fönn, megszületik a várva várt messiás, és hogy értük születik meg, hogy az ő üdvözítőjük, az ő pásztoruk legyen. Ez csodálattal tölti el szívüket, megnyitja a dicséretre és az örömteli hírre. Sok más embertől eltérően, akik millió dologgal vannak elfoglalva, a pásztorok lesznek a lényeg első tanúi, vagyis a nekünk ajándékozott üdvösségé. A legalázatosabbak és a legszegényebbek tudják befogadni a megtestesülés eseményét. Kedves testvérek, kérjük mi is a kegyelmet, hogy a pásztorokhoz hasonlóan képesek legyünk a csodálatra és a dicséretre Isten előtt, és képesek legyünk megőrizni azt, amit ránk bízott, a talentumokat, a karizmákat, a hivatásunkat és az embereket, akiket mellénk helyez. Kérjük az Urat, hogy észre tudjuk venni a gyengeségben az Isten gyermek rendkívüli erejét, aki azért jön, hogy megújítsa a világot és átalakítsa életünket tervével, amely telve van reménnyel az egész emberiség számára, zárta szerdai katekézisét a pápa.
Benedica vos, omnipotens Deus, Pater, Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
A pápa köszöntötte a gyulafehérvári híveket és felhívást intézett a békéért. Ferenc pápa a zarándokok köszöntése során üdvözölte a gyulafehérvári főegyházmegye zarándoklatának tagjait.
Accolgo con affetto i pellegrini di Alba Iulia in Romagna, accompagnati dal loro arcivescovo.
Szeretettel köszöntöm a gyulafehérvári híveket, akiket elkísért érsekük, mondta a pápa. Ferenc pápa szerdai általános audienciájának végén félretette az olasz híveknek szóló, előre elkészített üdvözletét, és felhívást intézett a béke érdekében. Azokra az országokra gondolok, amelyek háborúban állnak, mondta a pápa.
Sorelle, fratelli, preghiamo per la pace. Facciamo del nostro tutto per la pace.
Nővérek, testvérek, imádkozzunk a békéért. Mindannyian vegyük ki a saját részünket. Nem arra születtünk, hogy gyilkoljunk, hanem arra, hogy segítsünk az embereknek növekedni. Találjuk meg a béke ösvényeit, kérte a pápa. Arra is felszólította a jelenlévőket, hogy kérjék a békét napi imáikban. Ezt követően a meggyötört Ukrajnát említette, ahogyan azt szinte minden általános audiencián teszi az orosz-ukrán háború kitörése óta. Mennyit szenved, hangsúlyozta a pápa. Felhívásának végén kiemelte a világ legrosszabb háborús övezeteit: Palesztína, Izrael, Myanmar, Észak-Kivu, Dél-Szudán. Kérlek, imádkozzatok a békéért, sürgette a pápa. Vezekeljetek a békéért. Ferenc pápa levele az Egyesült Államok püspökeihez. Február 10-én kelt püspök testvéreinek címzett levelében Ferenc pápa elismeri az Egyesült Államok főpásztorainak munkáját a migránsok és menekültek melletti kiállásban. Támogatását fejezi ki a minden ember alapvető méltóságának megőrzésére irányuló erőfeszítések iránt, és kiemeli, hogy fontos lelkipásztori szempontból elkísérni azokat, akiket kitoloncolnak. Levelében a pápa felidézi a Szent Család Egyiptomba menekülését, és párhuzamot von az ő tapasztalataik és sok mai migráns tapasztalata között. Megjegyzi, hogy útjuk rávilágít a migráció jelenségére, mint a történelem döntő pillanatára, és megerősíti nem csak Istenbe vetett hitünket, hanem minden emberi személy végtelen és transzcendens méltóságát is. Kiemelve 12. Pius pápa a migránsok iránti törődésről szóló apostoli konstitúcióját, Exul Familia, 1952. augusztus 1-én jelent meg, amely a Szent Családot mintaként írja le mindazok számára, akiknek el kell hagyniuk hazájukat a biztonság és a stabilitás keresése érdekében. Ezt írja. A migránsok védelmében végzett munkátok mélyen gyökerezik Krisztus küldetésében és az egyház történetében. Ferenc pápa a 10 pontos levelében kiemeli, hogy közelről követi az Egyesült Államokban zajló súlyos válságot, amely a tömeges deportálási program elindításával alakult ki. Elismerését fejezi ki a püspökök erőfeszítéseiért, hangsúlyozva, hogy a keresztény szeretet megköveteli minden ember méltóságának elismerését, tekintet nélkül a jogi helyzetre. Január 20-i hivatalba lépése óta Donald Trump amerikai elnök egy sor bevándorlással kapcsolatos végrehajtási rendeletet jelentett be, amelyek megnyitják az utat az Egyesült Államokban az okmányokkal nem rendelkező migránsok elleni széleskörű fellépés előtt. Trump több mint 21 lépésben átdolgozta az Egyesült Államok bevándorlási rendszerének egyes részeit, többek között a migránsok kezelése és az Egyesült Államokból való kitoloncolása terén. A pápa elismeri az Egyesült Államok migrációs politikáját illetően az összetett helyzetet, de emlékezteti a püspököket, hogy az igazságos társadalom mércéje az, ahogyan bánik legkiszolgáltatottabb tagjaival. A migráció legitim szabályozása soha nem áshatja alá az ember alapvető méltóságát, írja Ferenc pápa. Elismerését fejezi ki a püspököknek a migránsokat kriminalizáló narratívákkal szembeni kiállásáért, és hangsúlyozza szerepüket abban, hogy a politikai döntések tiszteletben tartsák az emberi jogokat. Isten gazdagon megjutalmazza mindazt, amit a kevésbé értékesnek, kevésbé fontosnak, vagy kevésbé emberinek tartott személyek óvásában és védelmében tesztek, fogalmaz a pápa az amerikai püspököknek írt levelében. A jelenlegi kihívások tükrében Ferenc pápa arra kéri a főpásztorokat, hogy maradjanak álhatatosak munkájuk során, és az előttük álló akadályok, köztük a társadalmi és politikai nyomás ellenére továbbra is a szolidaritás és az együttérzés előmozdítására bátorítja őket. Lelkipásztori szolgálatotok a remény világító tornya sokak számára, akik elhagyatottnak és kirekesztetnek érzik magukat, írja a pápa. Megerősítve az egyház küldetését, a pápa felszólítja a püspököket, hogy járjanak elől példával a befogadó és igazságos társadalom előmozdításában. A tanúságtételetek révén a híveket emlékeztetitek arra, hogy az igazi keresztény identitás a testvériségben és az emberi méltóság megingathatatlan védelmében fejeződik ki, mutat rá a pápa.
Vatikáni rendelkezés Kalkuttai Szent Teréz-szűz ünnepének felvételéről a római általános kalendáriumba. A Vatikánban az istentiszteleti és szentségfegyelmi dikasztérium február 11-én kedden tette közzé azt a dekrétumot, amely elrendeli, hogy Kalkuttai Szent Teréz-szűz ünnepét a jelzett módon vegyék fel a római általános kalendáriumba. A rendelet rögzíti Kalkuttai Szent Teréz emlékezetének szentmiséjét és az imaórák liturgiájának szövegét szeptember 5-i dátummal. Az Artur Roche bíboros prefektus és Vittorio Francesco Viola érsek titkár aláírását viselő rendelet szövege. Ha valaki közületek nagy akar lenni, legyen a szolgátok. Kalkuttai Szent Teréz, aki az evangéliumot radikálisan megélte és azt bátran hirdette, az alázatos szolgálat méltóságának és kiváltságának tanúságtevője. Döntésével, hogy nem csak a legkisebb lesz, hanem a legkisebbek szolgálja, az irgalmasság modellje és az irgalmas szamaritános hiteles mintaképe lett. Az irgalmasság ugyanis számára só volt, amely ízt adott minden művének, továbbá fény, amely megvilágította azoknak a sötétségét, akiknek már könnyük sem volt sírni szegénységük és szenvedéseik miatt. Jézus kiáltása a kereszten, szomjazom, Teréz lelkének legmélyére hatult. Ezért egész életében annak szentelte magát, hogy Jézus Krisztus szeretet és lelki szomját csillapítsa, és a szegények legszegényebbjei között szolgálja őt. Isten szeretetétől eltelve, ugyanolyan mértékben sugározta a szeretetet mások felé is. Kalkuttai Szent Terézt Ferenc pápa 2016-ban avatta szenté, így Kalkuttai Szent Teréz neve töretlenül ragyog a reménység forrásaként sok ember számára, akik vigasztalást keresnek testi és lelki gyötrelmeikben. Ezért Ferenc pápa, elfogadván lelkipásztorok, férfi és női szerzetesek és világi hívek társulatainak kérését és kívánságát, tekintettel Kalkuttai Szent Teréz lelkiségének a világ különböző vidékein gyakorolt hatására elrendelte, hogy Kalkuttai Szent Teréz szűz nevét vegyék fel az általános római kalendáriumba, és hogy az ő fakultatív emléknapját szeptember 5-én tartsa meg mindenki. Ezért az új liturgikus emléknapot illesszék be minden kalendáriumba és liturgikus könyvbe, együtt a dekrétumhoz csatolt liturgikus szövegekkel, amelyeket az egyes püspöki konferenciáknak le kell fordítatni és jóvá hagyatni, majd ennek a dikasztériumnak a hozzájárulásával meg kell jelentetni. Az Isten tiszteleti szentségfegyelmi dikasztérium székhelyén Arturo Roche bíboros prefektus és Vittorio Francesco Viola érsek titkár aláírásával 2024. december 24-én. Mise imádság és Kalkuttai Szent Teréz neve az általános római naptárban. A dikasztérium dekrétumával együtt jelent meg Arthur Roche bíboros prefektus magyarázata, amely hangsúlyozza, hogy a rendeletet 2024. december 24-én karácsony vigíliáján tették közzé, azon a napon, amikor Ferenc pápa megnyitotta a vatikáni bazilika szent kapuját a reménység jubileumi évének kezdeteként. A Szent Atya azzal a céllal kérte e rendeletet, hogy Kalkuttai Szent Teréz lelkisége a remény kivételes tanúja legyen azok számára, akiket az életükben elutasítottak. A dekrétum közli az emléknap szentmiséjének és zsolozsban imádságának latin szövegeit, amelyek lefordításáról, jóváhagyásáról és megjelentetéséről az egyes püspökkari konferenciáknak kell gondoskodni. A szentmise bevezető imádsága így hangzik: Istenünk, aki Szent Teréz szűzát meghívtad, hogy a kereszten szomjazó fiat szeretetére a szegények legszegényebbjeinek nyújtott rendkívüli jótékony szeretettel válaszoljon. Kérünk, add meg nekünk az ő közben járására, hogy Krisztus szolgáljuk szenvedő testvéreinkben, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben. Isten mindörökkön örökké. Amen. Kalkuttai Szent Teréz szűz nevét az általános római kalendáriumba így vették fel: Szent Teréz szűz, Agnes Gondzsa Bojadzsiu Epirusban született, a kereszten szomjazó Krisztus szeretetére a szegények legszegényebbjeinek nyújtott rendkívüli jótékony szeretettel válaszolt, megalapította a szeretett misszionáriusai és misszionárius női kongregációját a betegek és az elhagyatottak teljes szolgálatára.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. hirdessék a Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégiumvezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival a keresztény párkapcsolat lényegéről beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Amen! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Február hónapban a hagyományos farsangi mulatságok mellett néhány évtizede a Valentin napot is megünnepeljük. Az ünnep eredete Szent Valentinushoz, Szent Bálinthoz nyúlik vissza. Ismeritek ezt a szentet? Mit tudtok róla?
A szerelmesek, a lelki betegek és az epilepsziával élők védőszentje volt.
A keresztény szokás eredete, hogy Szent Bálint a 14. században a jegyesek és fiatalházasok védőszentjévé vált Angliában és Franciaországban.
Claudia? Ugye a Valentinus az egy római név.
A római vértanú, akit a császár sikertelenül próbálta hittagadásra bírni, átadta a szentet egyik főtisztének, hogy végeztesse ki. Azonban a börtönben Valentinus meggyógyította a főtiszt vak leányát, mire a főtiszt és a környezete is megtért.
Igen, látjuk, hogy a Szent Valentinus egy római hitvalló volt, és a regi mondta, hogy az a Szent Valentinushoz, a Valentin naphoz, vagy úgy, ahogy magyarosan mondjuk a Bálint ünnepihez kapcsolódó, hát nem is tudom, hogy hagyományokhoz mondhatjuk-e, inkább azt mondjuk, hogy szokás, ez a Valentin napi ajándékozás, hogy úgy tekintünk rá, mint a szerelmesek ünnepe, ez a középkorban nyúlik vissza, és hogy nem igazából a mi térségünkből ered ez a hagyomány, hanem úgy azt mondtuk, hogy hát angol száz területekről elsősorban. Mit gondoltok, hogy Bálint ismert szent volt-e Magyarországon, hogy az ő kultusza ünnepe jelen volt-e a magyar néphagyományban?
Hát nem igazán lehetett jelen.
Ismertek olyan népszokást, ami a Bálinthoz vagy Valentinhez kapcsolódik? Nem, ugye nem ismerünk igazából, mert a magyar néphagyományban nincs is mély gyökere. Magyarországon tudjuk, hogy ezt ennek nem alakult ki jelentős kultusza. Elsősorban a magyarországi németek között volt Bálint népszerű. Az ország magyar lakói bár ismerték, de elsősorban, mint a betegségben sillődők pártfogója, egy gyógyító szent tartották nyilván, és az a párt ábrázolás is, ami róla létezik, az őt a gyógyító szentek sorában ábrázolja. Ő tartották a nyavajatörésekben szenvedők gyógyítójának, és a néphagyományban volt is egy úgynevezett Bálint kereszt, vagy más néven Frász kereszt, amit e betegségek elleni védelem miatt hordtak az emberek. Ez egy időjárás jósló nap is, azt tartották a hagyomány szerint, hogyha a Bálint napon hideg, száraz az idő, akkor jó lesz a termés. Bálint nap, vagy ahogy a ma nevezünk, Valentin nap, hogyan jelenik meg ma a ti életetekben, vagy ma az ünnepeink sorában? Hogyan látjátok, hogy ez az ünnep hogyan alakult át itt a 20. század végére Magyarországon?
Hát ez az ünnep leginkább a fiatalok körében elterjedt.
Igen, azt gondolom, igen. Tudjátok egyébként, hogy mióta ünnepeljük ezt Magyarországon? Hát a rendszerváltozás után jött be. A határok megnyitásával ez az ünnep igazából. Úgyhogy nem véletlen, ahogy mondta az Anna is, hogy a fiatalok körében ünneplik meg. Látok a családban, vagy ismerősök között van, hogy számon tartják ezt a napot? Regi csóválja a fejét, hogy náluk nem.
Hát nekem van pár barátnőm, akik szokták ünnepelni.
És mit meséltek, hogyan ünneplik?
Hát általában elmennek vacsorázni, vesznek egymásnak csokit, kapnak virágot a barátjuktól, vagy esetleg elutaznak egy hétvégére.
Igen, az ünnep eredete is valami hasonló, hogy ilyenkor a szerelmes párok ilyen apró kis meglepetés üzenetekkel, apró ajándékokkal lepik meg egymást. Ez az ünnep minden esetre azért azt mutatja számunkra, hogy a párkapcsolat nagyon fontos az életünkben, hogy senki sem egy magányos sziget, mindenki szeretné megosztani az életét valakivel. Biztosan ti is látjátok, hogy a párkapcsolatok tarka sokaságában az emberi kapcsolatok különböző szinteken valósulnak meg, eltérő mélységűek. Van, amikor még csak azt mondjuk, hogy tetszik valaki, van, hogy együtt járunk vele, és valamikor már úgy érezzük, hogy ez a kapcsolat már olyan erős, hogy egy egész életre szól. Nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy ti milyennek látjátok az ideális párkapcsolatot. Milyen párkapcsolatban szeretnétek majd ti élni?
Szerintem egy kapcsolatban nagyon fontos, hogy a felek megértsék egymást, és tiszteletet mutassanak egymás iránt. Továbbá legyenek önzetlenek, és a másikra is figyelmet fordítsanak.
Szerintem az is nagyon fontos, hogy mindkét fél egyenlő legyen a kapcsolatban, és hogy gyakran kimutassák a másiknak azt, hogy ők még mindig ugyanúgy szeretik a másikat, mint a kapcsolat elején, és hogy próbálják megoldani inkább a konfliktusokat, és nem így azokra rágódni, csomóit mégis, hogy ez ne verjen éket közéjük.
Az egyház is az emberi élet szempontjából két utat javasol, az egyik az a házasság, a másik az pedig szintén egy közösségben való élet, ez ugye a szerzetesi közösség. Azt mondja, hogy valójában az emberi létnek nem megfelelő az, hogyha tartósan sokáig egyedül kell élnie. Mert az ember egy társas lény. Jászmi?
Szerintem egy jó párkapcsolatban a párok azok nem csak ugye szerelmesek, hanem egymás legjobb barátai is, hogy nem csak mit tudom én, ilyen andalgós sétákra lehet elvinni a másikat, hanem mit tudom én, egy vidám parkba ugyanúgy lehet bolondozni a pároddal, mint a legjobb barátaiddal is.
Szerintetek időben, vagy ha mondjuk a ti majdani párkapcsolatotokra gondoltok, akkor meddig tart egy ideális kapcsolat? Meddig szeretnétek ebben a kapcsolatban élni?
Hát, hogyha jó a kapcsolat, akkor életünk végéig, gondolom. Mm-hmm.
És mitől függ, hogy jó?
Talán, hogy a személyiségünk hasonlít-e a személyiségjegyeink, hogy ugyanez az legalábbis hasonló az érdeklődési körünk, zenei stílusunk, milyen típusú filmeket szeretünk, ilyesmi.
Igen, igen, érdekes, amit a Jászmin mond, hogy biztos ez is fontos, hogy legyen közös pontunk, de úgy ugyanek én azt is látom, hogy nagyon jól működő házasságok vannak, olyan emberek között, akik tűz és víz. Tehát, hogy nem is tudom, hogy biztos van bennük azért valami közös, de hogy a személyiségük is nagyon különböző, akár az érdeklődési körük is, és mégis működik a dolog. Hogy úgy tűnik, hogy ez egy titok. Hát, ha sikerül megfejtenünk adás végéig, hogy mitől jó egy kapcsolat, mitől lesz jó egy házasság. Említettétek, hogy fontos benne a megértés, a tisztelet, az önzetlenség, az őszintesség, és az is érdekes, amit Jászmin mondott, hogy én azt úgy fordítanám le, hogy több, mint szerelem. Hogy nem elég hozzá csak a szerelem. Ugye, hogy milyen sokáig azt gondolták az emberek, hogy hogyha szerelemből házasodunk, mert hogy előtte nem az volt az első, ugye, ahhoz, hogy jól működjen ez a házasság, meg a család, nagyon fontos gazdasági alapokon kellett állnia, úgyhogy a szerelem az hát nem egy első számú szempont volt. Mégis, amióta már azt mondjuk, hogy mindenki szerelemből házasodhat, ennek ellenére azt látjuk, hogy nem elég pusztán a szerelem, hogy valami valóban több, mint szerelem kell ahhoz, hogy egy párkapcsolat jól működjön. Érdekes, hogy mondta a Regi, hogy a kapcsolatokban, hogy ott van a konfliktus, hogy attól, hogy egy kapcsolat jó, attól bizony vannak benne konfliktusok. Mondta, hogy igen, vannak, de hogy meg tudják oldani közösen. Azt gondolom, hogy mindaz, amit elmondtatok, az elmondható a házasságra is, mint a párkapcsolatok egyik formájára.
Thank you.
Szerintetek van-e lényeges különbség a házasság és egyéb párkapcsolati vagy együttélési formák között? Hogyan különböztetnétek meg a házasságot az együttéléstől vagy az élettársi kapcsolattól?
Szerintem az egy teljesen új szintre emeli ezt az egész élettársi vagy párkapcsolati dolgot, ugyanis az szerintem egy biztos pont, mert én például nem szeretnék ilyen élettársi viszonyt sokáig folytatni, mert én ezt nem érezném biztosnak, abból bármikor ki lehet szállni, bármikor meggondolhatja magát a másik összeházasodni, meg hát nyilván csak olyan nem fogok, akivel egy egész életet letervezek élni.
Claudia?
Szerintem a leglényegesebb különbség az, hogy a házasságból egy harmadik fél is bekapcsolódik, az Isten. Ő általa kötik össze az életüket, és ez is egyfajta biztonságot ad, és hitet, hogy higgyünk a másikban is a kapcsolat sikerességében.
Ugye nehéz manapság már megmondani, hogy a házasság, akik házasságban élnek, meg akik együtt élnek, hogy van-e különbség a két kapcsolat között. Ugyanúgy egy háztartásban élnek, gyerekük is lehet. Vajon van különbség, vagy lehet, hogy nincs is? Jászmén?
Nekem van egy jó barátom, akinek a szülei nem házasodtak össze, csak együtt élnek, és neki van egy bátyja és egy húga is, tehát hárman vannak gyerekek, és én így nem igazán vettem észre különbséget azon, hogy most az ő szülei nincsenek összeházasodva, mások szülei meg össze vannak, de hát szerintem ez már így annyira egybeolvadt, hogy nem nagyon lehet megkülönböztetni.
Hát általában azt szokták mondani, hogy a legszembetűnőbb különbség az élettársi kapcsolat meg a házasság között a papír. Ugye, hogy a házasságnál ott mint egy szerződés, van róla papírjuk a feleknek, hogy házasságot kötöttek, míg az együttélésnél nincsen. És hát szépen mondtátok, a Regi fogalmazta meg, hogy a házasság az egy olyan kapcsolat, ami úgy érzi, hogy biztosabb alapokon áll, hogy nagyobb biztonságot nyújt a feleknek. Valamelyikőtök mondta, hogy a házasságban benne van, hogy az egész életre szól, míg azért más formáiban ez nincsen kimondva. Tehát együtt vannak, amíg jól érzik magukat együtt. És a Claudia nagyon helyesen még hozzátette, hogy a keresztény házasság az még ennél is több, mert ugye abban egy harmadik fél, Isten is bekapcsolódik. Sokszor hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy a házasságok és az élettársi kapcsolatok között, ahogy mondtam, hogy csak a papír a különbség. Azt mondják, hogy nem az anyakövi bejegyzéstől lesz jó az új kapcsolatuk. És hát nyilván így is van ez. De fontos, hogy lássuk, hogy a házasság egy sokkal erősebb kötelék, mint az élettársi kapcsolat. És érdekes, hogy így gondolkodik erről a jog is, amely egyértelműen megkülönbözteti a két együttélési formát. A magyar jogrendben, a jogszabályok száraz nyelvén, a házasság egy sokkal erősebb, tartósabb, a felek számára több kölcsönös előnnyel járó kapcsolatként jelenik meg. A legszembetűnőbb különbség, hogy az élettársi kapcsolat nem valamely állami hatóság előtti akaratnyilvánítással, hanem az együttélés tényével jön létre. Nem mondják ki egymás személyére az igent. Képzeljétek el, hogy ez ilyen együttélésben, nyilván, hogy ez túlzó lesz a példa, de hogy ez egy olyan kapcsolat, amelyben azt mondják egymásnak a felek, hogy nagyon szeretlek, együtt akarok veled élni, de ne örököljél utánam. Vagy nagyon szeretlek, együtt akarok veled élni, de a te előző házasságból származó gyerekeidet nem akarom eltartani. Vagy nagyon szeretlek, de a lakásomból, ami az enyém, én szereztem, bármikor kizárhatlak. Ugye egészen nem is gondolnánk bele, de hogy a jog nyelvén például ilyen szembetűnő különbségek vannak az együttélés és a házastársi kapcsolat között. Képzeljétek el, hogy míg a házastársaknak, ugye, hogyha gyereke születik egy házasságban, akkor a jog vélelmezi, hogy ki az apa, meg ki az anya, de egy élettársi kapcsolatban nem. Ugye ott megkérdőjelezik az apa személye. Ezzel szemben a házasságkötések alkalmával a mennyasszony és a vőlegényt igen mondanak egymás személyére. Elfogadják egymást jóban, rosszban, fenntartják a házasság szövetségét egészségben, betegségben, nyilatkoznak arról, hogy a hátralevő életüket együtt szeretnék leélni a szeretet közösségében. A házasság mindig a felek megegyezésén alapul. Azon az akaraton, hogy kölcsönösen és véglegesen ajándékozzák magukat a szeretet szövetségének megélésére. Az egyház azt tanítja a házasságról, hogy az egy szeretet közösség, és a házasságnak az a célja, hogy a házasság kölcsönös java megvalósuljon benne, gyermekek nemzésére irányul. Azt mondja még, hogy a házasság minden esetben fölbonthatatlan, és egy életre szól. A házas feleket valóban csak ásó is kap a nagy harang, választja el egymástól, és hogy kizárólagos, ez azt jelenti, hogy egy harmadik félnek nincs helye, ugye ez az egyház azt mondja ki, hogy nem ismeri el a poligámiát, nem lehet egy férfinak több felesége, vagy fordítva. Elhoztam nektek a templomi esküvő szertartás rendjét, amelyben az egyház által említett házassági jellemzők, vagy a házasság jellemzői megtalálhatók. A felek, amikor házasságot kötnek a templomban, akkor erről ők mind nyilatkoznak, nyilván a tanúk, a hívek, és természetesen pap és a jóisten előtt. Arra kérlek benneteket, hogy ezt a pár fontos jellemzőt, ami megkülönbözteti a házasságot, az együttélésektől, hogy keressétek már ki a szövegből. Ugye mondtuk, hogy a házasságban mindig ott van ennek az akaratnak a kinyilvánítása. Ez egy nagyon fontos pont benne, hogy ők egy döntést hoznak.
Hát igazából a válaszokban, mert mindig megkérdezik tőle, hogy megfontoltad-e a szándékodat, ígéred-e, és arra ő válaszol. Tehát, hogy azzal ő ebbe beleegyezik, az megvan ez a szándék, hogy ő ezt szeretné.
Igen, igen. Ugye, hogy az első kérdések között ott is van, hogy megfontoltad-e? Szabad elhatározásodból jöttél, hogy valóban ez a te döntésed-e? Hol találunk arra vonatkozóan szöveget, vagy útmutatást, feleletet, hogy ez egy szeretett közösség? Hogy nem albérlőtársak, nem lakótársak, nem egy gazdasági érdekközösség, hanem ez egy szeretett közösség, ami köztünk megvalósul.
Hát nem ez az, hogy ígéred-e, hogy leendő feleségedet tiszteled és szereted, még a halál ellen választ benneteket egymástól.
Igen, ugye, hogy ott van benne a tisztelet, hogy a Regi is mondta, hogy ez milyen fontos egy kapcsolatban, és hogy szereted. Ugye, erre teszünk ígéretet. És én még egy másik fontos jellemzőjéről is ígéretet tesz a két fél. Na, a mondat második felében.
Míg a halál ellen választ.
Hogy míg a halál ellen választ, ugye? A házasság nem felbontható. Mondanak-e valamit a felek a gyerekekről? Mondják-e azt, hogy a házasság nyitott a gyerekek elfogadására? Ugye azért az együttélési formákban látjuk, hogy bizony sok esetben nem. Eleve egy átmeneti együttélési formációban, abban nem vállalok gyereket, ugye, hogy nem tudom, hogy holnap még hazajöhetek-e a partnerem lakásába, vagy kitesz. Ez nem garancia a gyerekek felnevelésére. Azt kérdezi a pap, hogy
elfogadod-e a gyermekeket, akikkel Isten megajándékozza házasságotokat? Ugyan. És ugye erre az elfogadommal válaszolnak.
Igen, igen. Tehát erről is egy döntést kell hozniuk, mind a két félnek, és ki is kell mondaniuk ezt a döntést. Ugye, és a végül nyilatkoznak arról, ugye, az Anyaszentegyház színe előtt, hogy a jelenlévő XY-t feleségül akarod-e venni. No, hát látjátok, hogy sok szép mindent elmondtunk a házasságról. Magám a szertartás szövegében azt gondolom, hogy garantálva van egy jó kapcsolatnak az alapjai. Egy jó és tartós, szép kapcsolatnak az alapjai. De hogyha a házasság valóban ilyen szép, Istennek tetsző dolog, akkor mit gondoltok, miért van mégis olyan sok válás? Miért nem működnek tartósan a párkapcsolatok? Véleményetek szerint miért nem merik olyan sokan egy egész életre összekötni az életüket?
Szerintem azért, mert az emberek a másik féltől várják a boldogságot. És ha ezt ő nem tudja megadni, akkor nem azon vannak, hogy ezzel javítsanak, vagy hogy önmaguktól találjanak, önmagukban lássák meg a boldogság forrását, hanem ezért a másikat hibáztatják, és ha felmerülnek bizonyos konfliktusok, vagy nézeteltérések, akkor ezt nem akarják megoldani egyszerűen, hanem úgy vannak vele, hogy annyian vagyunk a világon, majd találok valaki mást.
Nagyon ugye a regélyt két dologra is rámutatott. Az egyik az, végülis összefügg azt gondolom, hogy talán itt a fogyasztói szemléletünkkel, hogy azt gondoljuk, hogy mint a reklámok mutatják, hogyha megvesztel egy csokoládét, vagy valami kozmetikai terméket, attól leszel boldog. Így tekintünk sokszor a partnerünkre is. Hogyha hozzámegyek feleségül, akkor neki az a feladat, hogy engem boldoggá tegyen. És hát nyilván nem vagyunk tökéletesek, mi sem, meg a partnerünk sem. Egészen biztos, hogy nem fog bennünket maradéktanul boldoggá tenni. Ha erre számítottunk, akkor garantált, hogy csalódni fogunk. Másrészt, amit a Regi is utalt rá, hogy úgy tekintünk a partnerünkre is, mint egy tárgyra, hogy lecserélhető. Ha nem jó, akkor nem azon kezdünk el gondolkodni, hogy ezt a konfliktust, ezt meg lehet oldani, oldjuk meg együtt, hanem egyszerűbbnek tűnik lecserélni, mint egy autót, vagy akár egy kiürült samponos flakont. Van-e még szerintetek valami oka annak, hogy nehéz egy jó párkapcsolatot működtetni?
Ha már így a konfliktusoknál tartunk, esetleg, ha véletlenül meg is oldódik, még szerintem az igazán nehéz, hogy megbocsássanak egymásnak és önmaguknak is a hiba elkövetése miatt.
Igen. Ugye, hogy milyen érdekes, hogy a kultúránkból, amit egyébként keresztények mondunk, de mintha hiányozna valóban a mély, őszinte megbocsátás, az elengedés. Találtok még ilyen okokat? Hát szerintem az is, hogy sok esetben elhamarkodottan döntenek a házasságról, elhamarkodottan ugranak bele egy kapcsolatba, nem gondolják meg azt, hogy mivel jár az, hogyha összebútoroznak, összeköltöznek. Egy kedves történetet szeretnék veletek megosztani, ami pontosan arra mutat rá, hogy a jó párkapcsolatok egyik titka éppen az akaratban rejlik. A történet úgy szól, hogy egy bácsi és egy néni az 50. házassági évfordulójukat ünneplik. A szép eseményen jelen van egy fiatal pár is, és a fiunk nagyon meghatódik, és őszinte lelkesedéssel fordul az idős bácsihoz. Azt kérdezi, hogy olyan jó látni, hogy vannak még emberek, akik egész életüket meg tudják osztani a párjukkal. Ilyen hosszú időn keresztül egymás mellett maradtak, és hálát tudnak adni egymásért, és az együtt töltött évekért a jó Istennek. Remélem, a mennyasszonyommal mi is ilyen boldog és hosszú házasságban élhetünk majd. A bácsi igen röviden válaszolt a lelkes ifjúnak. Ne remélje, fiam, mondta, hanem döntse el. A kapcsolatok nagy része talán éppen azért nem működik, vagy fullad kudarcba, mert ez a mély döntés hiányzik belőle. Annak, hogy az ember egy ilyen mély és őszinte egész életre szóló döntést tudjon hozni az esküvőjén, és aztán a házasságában, a mindennapokban, annak számos feltétele van. Hogy érzitek? Például most a ilyen állapototokban készek vagytok egy ilyen döntést meghozni?
Szerintem így 15-18 évesen az embernek még nem teljesen forrott ki a személyisége, még rengeteget változhat, és ilyenkor még tényleg nagyon elhamarkodott lehet egy ilyen döntést meghozni.
Mi szükséges ahhoz, hogy jól döntsünk? Mi alapján fogtok majd dönteni mellette?
Feltétel nélküli bizalom. Az nagyon fontos, és a hűség szerintem mindkét fél szempontjában.
Hát valóban minden szükség van, azt gondolom. Egy házasságra. Claudia mondta, hogy jó sok ideig kell előtte, hogy ismerjék egymást. Azt gondolom, hogy itt nem az idő tényező az, ami annyira számít. Nyilván, hogy egy hetes ismerettség után nem gondolom, hogy megalapozott ez a döntés, de valóban ismerniük kell nagyon alaposan önmagukat, és nyilván a társukat is. Hiszen csak így tudunk egy ilyen fontos döntést meghozni. De nyilván, hogy nagyon erősen kell szeretnem a társamat. Ugye, ahogy a Jászmin mondta, hogy több, mint szerelem. Hogy el kell köteleződnöm mellette. Meg kell bíznom benne, ahogy a Regi mondta. Hinnem kell a közös jövőnkben. Ugye? Tehát, hogy csak úgy érdemes bemenni egy kapcsolatba, hogyha a jövőnket látom. Hogy nem azzal a... Nem is, azt nem tudom szándéknak mondani, de hogy tudattal megyek bele, hogy bármikor megszakadhat köztünk ez a kapcsolat. Bátornak kell lenni, és kitartónak. Képesnek kell lennem arra, hogy a magam igényeit, a társam jóléte, az ő szükségletei alá tudjam rendelni. És ez bizony nagy alázat szükséges. Vállalnom kell a szeretet kötelékét, amely a társamhoz köt szorosan, a jóban, de bizony a nehézségek közepette is. Nem könnyű ez a döntés, de akik házasságot kötöttek az Úr színe előtt, nincsenek egyedül. Ahogy Claudia is az adás elején mondta, hogy ott van egy harmadik személy, aki kvázi garanciát vállal erre a kapcsolatra. A házasság azt gondolom, hogy nem egy alternatív együttélési forma, hanem minden társadalom legbiztosabb természetes alapja. Erre hívja fel a figyelmet minden évben, Valentin nap környékén, a házasság hete is. Az adásunk végén a házasság hete honlapján olvasható gondolattal búcsúzunk a hallgatóktól. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
A házasság Isten csodálatos ajándéka és gondoskodása az ember számára, amelyben a felek megtapasztalhatják a feltétel nélküli szeretet, a hűség és az őszinte megbocsátás értékét egy nekik rendelt, de nem tökéletes társon keresztül. A házasságban egy férfi és egy nő saját elhatározásából elkötelezi magát, hogy egymás bátorítására, segítésére és védelmére törekszik egész életében. Ilyen módon a házasság felelősségteljes, biztonságos és meghitt közösséget jelent számukra, és áldásul szolgál életük más területén is.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette, egy korábbi adásunk ismétlését hallották.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan mai adásunk végéhez érünk. Az éjszaka további részében ma elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatot. Elsőként Beszélőkönyvek című irodalmi műsorunkban ma Kurt Vonnegut, a Hambaskék sárkány című írását hallgathatják meg, majd Kapcsolj rá címmel egyházi könnyű zenei műsorunkkal jelentkezünk. Egy órakor regionális hír összefoglalóval és a kora esti hírmondóval, 2:05 Szószóló című műsorunkkal jelentkezünk. A mai adásban Prokop Péter katolikus pap festőművész író alakját idézzük fel. 3:05 kezdődik egyháztörténelmi sorozatunk, melyben a II. Vatikáni zsinat harmadik szakaszáról beszélgetünk Buda Péter atya teológiai tanárral. 16:00 zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsoraink szerkesztésében munkatársaim voltak Bartók Beáta, Berec Renáta, Birincsik Márton, Demnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Karkus István, Kolesszár Krisztián, Kúnya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Kvasszinger Jenő, Molnár András, Papildikó, Péderi Zsolt, Csinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Somogyi Márton, Tikovics Ernő, Tompos Péter, Túri Sarolta és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, és minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk!
Jézus így szólt, bizony mondom nektek, egyetlen prófétát sem fogadnak szívesen a hazájában. Ennek hallatára minnyájan haragra lobbantak a zsinagógában. Felugrottak, hogy kiűzzék a községből. Olvasom a Lukács evangéliumban. A szeretet nem elégszik meg azzal, hogy örüljön a jónak, hanem igyekszik azt megvédeni és kibontakoztatni. Ad anélkül, hogy számolna, és az Úr Jézus figyelmeztetése szerint él, nagyobb dolog adni, mint kapni. Jézus szeretete mindenek előtt erős szeretet volt, erősebb, mint a halál. Óráról órára teljes világossággal vezette a keresztig, hogy ott áldozza fel életét. Tanuljatok meg ti is erősek lenni. Ne engedjétek, hogy úrrá legyen rajtatok az érzékenykedés, a harag, az irítség. Szívetek legyen olyan nagy, hogy felülemelkedhessetek mindezeken. Jézus szeretete egyetemes szeretet volt. Szívetek növekedjék lassanként Jézus szívének nagyságára. Tanuljátok meg magatokat a másik helyébe képzelni, tanuljátok megérteni a másik embert. Szívünk nagyságát, minden ember iránt érzett szeretetünk őszintességét semmi sem növelheti jobban, mint az értelmes érdeklődés, amely kiterjed mindenre, amiből jobban megismerhetjük testvéreinket. Hadd legyek, Uram, a te gyermeked. Add, hogy minden nap jobban ismerjelek téged, mind közelebb kerüljek hozzád, hogy jobban imádkozzam, a kisebb és nagyobb áldozatokat jobban elviselhessem, a fáradtságot, az álmatlan éjszakákat, a tűszúrásokat, az értetlenséget, a féltékenységet, a pénzhiányt, a mindennapi élet ezer gondját.
fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott. Fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom. Midőn meg kell előtted állanom, színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra.